Van egy másik dombóvári vendégünk is, akivel szintén a munkanélküliségről beszélgettünk, amikor ott jártunk. Parancsoljon.
Jó napot kívánok, Fricker Andrea vagyok. Személy szerint nem engem érint a munkanélküliség, hanem édesapámat, méghozzá azzal a nehéz problémával szembesült, hogy közel 55 évesen kéne munkanélkülivé válni, és szerintem egyetlen nagy vágya van, hogy újra becsületes munkába keresesse a kenyerét. Mondjuk én már saját lábomon állok, de húgom még főiskolás, úgyhogy hát őt még el kell tartani. Ebben a nehéz helyzetben vagyunk jelenleg.
Jól emlékszem, hogy amikor beszélgettünk, azt is mondta, hogy talán egy egyházi fönntartású szociális intézményben dolgozik, ugye?
Így van, az evangélikus egyház által működtetett idősek otthonában dolgozom.
Hadd kérjem meg, hogy mondja nekünk pár szót arról, hogy mi a helyzet így 2006. január végén.
Szomorúan tekintettünk a költségvetési törvényre, ugyanis ahogy az egyház által működtetett iskolákat, ugye az idősek otthonait is nehéz helyzetbe hozta, nem csak a normatíva csökkent, hanem az egyházaknak járó kiegészítő állami normatíva is jelentősen csökkent, ami azt jelenti, hogy ugyan az idősek ellátását, illetve szolgáltatás színvonalát nem csökkenthetjük, így tehát a dolgozói létszámból történhet lefaragás. És ez is ugye további munkanélküliséget gerjeszthet ezen a területen.
Köszönöm szépen, Andrea. Nos, engedjék meg akkor, hogy néhány gondolatot elmondjak önöknek a munkanélküliséggel kapcsolatban. Két kitüntetett veszélyben lévő csoportja van ma a magyar társadalomnak. Egyik, ahogy Andrea mondta, az 50 év körüli munkájuk elvesztésétől aggódók. Akik úgy gondolják, hogy ha el fogják veszíteni az állásukat, többet már lehetőséghez nem jutnak, sehol nem lesz rájuk szükség. És akkor hogyan fogják segíteni, ha fiatalabb gyermek van, akkor fönntartani a családjukat. A másik ilyen csoport az asszonyoké. A legsúlyosabb mondatot szentesen mondta nekem egy 39 éves asszony, akinek sok év kereskedelmi gyakorlata van. Elvesztette a munkáját, és már több mint 10-szer próbálkozott új munkahelyhez jutni. És amikor 10-szer is nemet mondtak neki, akkor megkérdezte az éppen őt elutasítótól, hogy mondja meg, mit tegyen, hogy 39 évesen, fölkészülten, iskolázottan, szakmai tapasztalattal a háta mögött munkát kapjon. És akkor mosolyogva azt mondták neki, hogy először is tagadjon le 10 évet, másodszor tagadja le, hogy van 3 gyereke. Na akkor majd kaphat munkát. Most tisztelt hölgyeim és uraim, ez az a helyzet, ez az a kép, ez az az állapot, ez az az ország, amiben nem szeretnénk élni. Még pontosabban nem ilyen Magyarországon szeretnénk élni, ahol 3 gyermeket nevelő tisztességes családanyáknak ilyet lehet mosolyogva mondani. Mindaz, amit Andrea mondott, fölhívja a figyelmet édesapján keresztül arra, hogy nekünk nem csak új munkahelyeket kell teremteni, hanem a régi munkahelyeket is meg kell védeni. És bizony segítséget kell nyújtanunk az 50-es éveiket taposóknak, hogy ne tegyék ki őket az utcára, végleg elvesztve a munka lehetőségét. Tettünk egy javaslatot új munkahelyek létrehozása érdekében is. Önök is hallhatták ezt. Ha polgári kormány alakul Magyarországon, akkor 2006. július 1-ével a mostani 29%-pontról 19%-pontra fogjuk csökkenteni a TB-járulék mértékét. Ez egy egyharmados csökkentés. A nyelvbotlás nyilván nem véletlen, mert amikor a polgári kormány 98-ban működni kezdett, akkor 39% volt a TB-járulék, azt levittük 29-re, és ez most is ott áll. Hallhattuk azokat az érveket a kormánytól, hogy ezt nem lehet megvalósítani, mert ezzel kockát tennénk a magyar költségvetés helyzetét. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, öntsünk hát tiszta vizet a pohárba. A tavalyi évben Magyarországon mintegy 60 ezerrel nőtt a munkanélküliek száma. Nem az a kérdés tehát, hogy hány új munkahelyet hozunk létre, hanem 2006-ra gondolva az is kérdés, hogy mennyit tudunk megvédeni. Ha ugyanis nem tesszük meg ezt a lépést, akkor 2006-ban további 60 vagy esetleg 80 ezer ember veszíti el az állását. Kiszámolta már valaki, hogy egy éven 60 ezer új munkanélküli mibe kerül a költségvetésnek? Mibe kerül a magyar gazdaságnak? Mert annak is ára van. Nem csak a TB-járulék csökkentésének. A gazdaság teljesítő képessége 60 ezer új munkanélkülivel úgy csökken, úgy változik, hogy hogy abból a költségvetésnek körülbelül 170-175 milliárd vesztesége keletkezik. És Magyarországon arról nem beszélnek, hogy egy munkanélküli egy évben 750 ezer forintjába kerül a költségvetésnek. Ha ezt is kiszámolom, az további 45 milliárd. Vagyis azt mondhatom, hogy tavaly csak azért, mert rossz volt a gazdaságpolitika, mert fölültünk annak az érvnek, hogy a munkanélküliség a piac velejárója, és 60 ezer ember elveszítette az állását, a magyar költségvetést körülbelül 220 milliárd forint veszteség érte. Nem az tehát a kérdés, hogy képesek vagyunk-e ezt megtenni, hanem az a kérdés, hogy van-e egyetlen érv is, ami azt mondja, hogy ne tegyük ezt meg. És azt mondom, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy nincs más választásunk, Magyarországnak július 1-én legalább a mai 29%-ról 19%-ra kell csökkentenie a TB járulék mértékét. Saját tapasztalatunkra is hivatkozhatunk. 1999-ben 6%-kal csökkentettük egy lépésben a TB járulék mértékét, és még abban az évben 117 ezer új munkahely jött létre, a következő évben pedig további 37 ezer. Tehát körülbelül 150 ezer munkahelyet hoztunk létre akkor. Forduljunk a fiatalok problémái felé is. A fiatalok munkanélkülisége a másik súlyos hívás Magyarország számára. Az iskolából kikerülőknek 20%-a nem jut munkához. 20%-a a fiataloknak úgy kezdi iskola után a felnőtt életét, hogy kezd benne megerősödni az a gondolat, hogy rá nincs szükség. Itt van közöttünk Réka Gilice Réka is, aki... Réka, hol találkoztunk mi? Szentesen találkoztunk, és Szentesen elmesélte nekünk a saját történetét. Megkérhetem-e, hogy tegye meg ezt most is.
Én egy év múlva fogok végezni, és akkor leszek diplomás. És nagyon sok ismerősömtől hallom azt, hogy már nem is próbálnak munkát keresni, mert tudják, hogy nem tudnának megélni abból, amit kapnának friss diplomásként, és ezért egyből azt tervezik, hogy kimennek külföldre. És szerintem ez nagyon nem érheti meg az államnak, hogy a saját pénzén tanítatja a diákokat, és ők külföldön kamatoztatják a megszerzett tudásukat. Tehát nagyon sokan kimennek külföldre.
És önnek mi a terve?
Majd meglátjuk, hogy jönnek-e hozzám ajánlatokkal, vagy nem.
Tervez a családot?
Igen, szeretnék.
Rögtön az iskola után, vagy még előtte szeretne elhelyezkedni?
Szeretnék elhelyezkedni egyből az iskola után, de hát ahhoz kell valami egzisztenst meg kell teremteni, hogy fel lehessen nevelni a gyereket.
És vannak-e olyan példák is a környezetében, amelyek inkább biztatóak?
Persze, igen, vannak olyanok is, akinek sikerült ezt megtennie. Nagyon nehéz összeszedni annyi pénzt, hogy egyből lakásra is legyen, és hogy úgy tudjanak együtt élni. Vagy akinek még nincsen párja, hanem egyedül él, az úgy tudjon élni, hogy az elfogadható legyen.
Réka, tud-e valami arányt mondani nekünk, hogy az önismerései közül mennyien tudtak elhelyezkedni az iskola után, és mennyien maradtak munkanélkül?
Nálunk úgy fele, körülbelül fele.
Ott is elmondtam, itt is szeretném megismételni, akkor Rékának mondtam, hogy szeretném mindenkinek, hogy a magyarokról azt szokták mondani, hogy különösen akik a közéletet vizslatják, hogy a magyarok túlságosan idegesek, túlságosan türelmetlenek, nem toleránsak. Most amikor a fiatalok munkanélküliségre gondolok, akkor mindig eszembe jut egy mondat, amelyet a magyar társadalom és a fiatalok is meglepően nyugodtan fogadtak, bizonyságot adván annak, hogy igenis mi béketűrő és toleráns nép vagyunk. A mondat valahogy úgy hangzott, hogy Magyarországon az a baj, hogy a fiatalok nem akarnak külföldre menni, hogy ott boldoguljanak. Nos, egy erősebb demokráciával rendelkező, magabiztosabb országban egy ilyen miniszterelnöki tanács riadalmat és erős reakciókat váltott volna ki. Riadalmat, hogyha ilyen súlyos a helyzet, akkor van-e még a fiataloknak jövője a saját hazájukban, és ideges reakciókat mondván, hogy hogy is lehet beszélni. És valóban, én magam is furcsálódtam, hogy egyetlen egy ifjúsági szervezet sem emel föl a hangját, és nem mondta azt, hogy aki ezt tanácsolja nekünk, annak a számára nekünk is van egy jó tanácsunk. Fogja a jó ötletét vágja a hóna alá, és menjen el ő innen, mi meg leszünk jól nélküle is. Természetesen a fiatalok külföldi munkavállalása önmagában nem baj. Mindig is így volt ez Magyarországon, a fiatalok iskola után szerettek még külföldön tanulni, ha tehették, a szakmájukat kipróbálni, újabb tudást, ha lehet másik szakmát gyűjteni, szerezni. A baj az, ha kényszerből kell elhagyniuk Magyarországot. Mert ha kényszerből hagyják el a hazájukat, akkor biztosan tudhatják, az állapotok itthon nem változnak meg, nem lesz ért visszajönni. És az első barátság külföldön az még egyszerű. Talán még a fér sem bonyolult. De amikor külföldön megszületik az első gyermek, akkor komoly kétségek vannak afelől, hogy valaha visszajönnek-e majd még a gyermekeink. Sokan vagyunk, akik nevelünk saját gyermeket. És mindannyian tudjuk, hogy nem azért vállaltunk egyet, kettőt, hármat, négyet, ki mennyit, hogy a végén ma külföldről kapott fényképeken láthassuk csak az unokáinkat. Ezért Magyarországnak egy olyan hazának kell lennie, amely szívesen engedi külföldre tanulni a fiatalokat, de olyan állapotokat teremt itthon, hogy legyen hova hazajönniük, ahol várja őket az otthon és a biztonság. Nemrégen déli Írországba jártam, és találkoztam ott egy munkavállalóval, egy köműves szakmunkással. Megkérdeztem, mennyit keres, magyar köművesről van szó. Megkérdeztem, mennyit keres. Azt mondta, hogy miután mindent levontak a fizetéséből, 1 millió forintot kap készhez. Nagyon tudjuk, hogy a magyar gazdaság nem holnap után lesz abban a helyzetben, hogy ilyen magas fizetést tudjon adni. De ez a tény, ez a történet fölhívja a figyelmünket arra, hogy a magyar gazdaságnak radikálisan emelnie kell a béreket és a fizetéseket. Fölhívja a figyelmet arra, hogy nem szabad elfogadnunk azt a közgazdaság logikusnak tűnő érvelést, sok híve van ennek a gondolatnak, hogy Magyarország akkor versenyképes, ha olcsók a bérek. Pont fordítva van. Ha olcsók maradnak a bérek, elveszítjük a legjobb munkaerőinket. És elveszítjük a legjobb munkaerőket, Magyarország nem lesz versenyképes. Ezért a magyar versenyképességhez tisztességesen megfizet, magas bérekkel honorált munka kell. Természetesen találkoztam olyan emberekkel is, akik segélyből élnek. Elvesztették a munkahelyüket, és most segélyt kapnak. Nekik is elmondtuk, hogy a segély fontos. De jó, ha mindenki tudja, ha az országot átjárja az a hangulat, amely tisztában van azzal, hogy a segély nem megoldás. A segély nem gyógyszer a munkanélküliségre. A segély fájdalomcsillapító. Igaz, minél nagyobb a baj, annál gyorsabban és annál nagyobb dózisban van rá szükség. De az igazi orvosságot, a bajból kisegítő, segítő kezet, az csak a munkahely teremtheti. Márpedig Magyarországon a munka és a közlekedés is összefügg egymással. Magyarországon ma gépkocsit tartani olyan, mintha luxuscikket tartana az ember. Holott nagyon sokan élnek olyan helyen Magyarországon, amely nem kínál számukra munkahelyet, és csak utazással tudnak családjuk tartásáról gondoskodni. Ezért Magyarországon meg kell változtatni azt az állapotot is, hogy a gépkocsi luxuscikk és a közlekedés költségeit radikálisan csökkentenünk kell. Kezdjük rögtön azzal a kérdéssel, ami az autópályákat illeti, ez úgyis divatos téma. Tudják-e önök, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy Magyarországon európai összevetésben mit mutat az éves autópálya matricák ára? Magyarországon mi ezért egy évben 35 ezer forintot fizetünk. Az osztrákok 19 ezret. A svájciak 6 és felett, a szlovákok pedig 8-at. És ha mindezt lefordítom kilométerre, akkor azt tudom mondani, hogy kilométerenként mi magyarok 51 forint fizetünk, az osztrákok 9-et, a svájciak 4-et, és a szlovákok is csak 18-at, de mi 51-et. Kedves barátaim, ez egy munkaellenes szabály, amit hamarosan meg kell változtatnunk. Nos, azt hiszem... Azt hiszem, a munkáról talán a ma délutánra ennyi elég lesz.